Köszöntöm a drága nézőket, podcast és rádió hallgatókat. Ismét itt vagyunk a Revolúció 56 gasztropában, hogy a polbétet rögzítsük. Mai vendégünk Hall Melinda, klinikai szakpszichológus. Most tudtuk meg, hogy a Bajai Kórházban nap mint nap ellátod ezt a feladatodat, és mellette az MCC oktatáskutató műhelyének vezetője, tudtam, hogy el fogom rontani, hogy hívják?
Tanuláskutató intézet.
Jó, majdnem sikerült. Ezért nem tudom én ezt megtanulni, mert én is jó alanya lennék valamelyik felmérésnek.
Köszönöm a meghívást.
Na, Stefka István újságíróval, kollégámmal kérdezünk, amit sokan nem tudnak Stefka Istvánról, hogy ifjúságvédelmi szakemberként kezdte a pályafutását, ami talán az ifjúságnak egy nagy szerencséje, hogy viszonylag rövid ideig végezted ezt a szakmát.
Nem tudom.
A 60-as években több évet eltöltöttél ifjúságvédőként.
Ja, azt hittem, hogy börtönben. Na, nem, hát valóban ifjúságvédelmi felügyelő voltam, nevelési tanácsadó néhány évig, amíg nem sikerült aztán tanítanom magyar történelmet, mert ugye ez a alapszakmám, gimnáziumi tanár. No, hát most kérdezel, vagy pedig én beszélek?
Nem, csak ha már így szóba került ez a téma, akkor gondoltam, hogy megemlítem ezt a kedves nézőknek. Mégiscsak Melinda a lényeg ma. Ki is írtad a Facebook oldaladra, ha megengedett, hogy tegeződjünk.
Persze.
Köszönöm szépen, hogy az analízist hagyjuk meg a szakmabelieknek, azaz neked, hiszen én azt írtam, hogy Hall Melinda alig, hanem megunhatta, hogy mindig Magyar Péter, Gyurcsány Ferenc és a többi fura szerzet jellemének analizálására kérik. Meguntad?
És ezért is írtam ezt, mert nem tudok egyértelműen válaszolni. Tehát szerintem az a munka, amit én végzek, az rendkívül fontos, hogy az emberek lássák, hogy milyen jellemmel lehet egyáltalán vezetni embereket. Milyen ember az, aki arra adja a fejét, hogy bárkit is vezessen. Ez lehet egy ember, lehet három ember, de az, amikor meg már egy nemzet vezetésére jelentkezik valaki, vagy akár korábban be is töltötte ezt a pozíciót, nem mindegy, hogy ott milyen jellemmel, milyen személyiséggel áll valaki, milyen háttérrel, és szerintem ebben fontos az, amit én képviselek, vagy az, amit én próbálok elvégezni. Tehát ilyen szempontból nem unom. De vannak olyan kijelentések és olyan demagógia, dömping, amit viszont nem tudnám azt mondani jó szívvel, hogy nem unalmas.
Kinek a részéről?
Jelen pillanatban Magyar Péter részéről van a legtöbb ilyen sallag.
Azért nagyon érdekes ilyen szempontból a személyiséged is, meg amit mondasz. A 2004-es években, ugye, amikor Gyurcsány Ferenc a semmiből előkerült, kellett azzal szembesülnünk, hogy van egy olyan ember, aki egészen mást mond és ígér, mint amit, akkor még nem tudtuk, hogy lesz összödi beszéd, meg minden, de mint amit az előző években csinált, hiszen ő egy tulajdonképpen egy ilyen feltörekvő oligarha volt, apró piroska oldalán próbált kisebb-nagyobb falatokat lenyúlni különböző állami bizniszekből, állami vagyontárgyakból.
De a Kisközponti Bizottságától jött, azért ne felejtsük el, ugye Gyurcsány Ferenc.
Éppen, tehát neki volt egy nagyon vaskos múltja, és ehhez képest a képernyőn láttál egy olyan figurát, aki hihetetlen vehemenciával egy új Magyarországot ígér. És akkor nagyon-nagyon kerestünk pszichiátereket, szakpszichológusokat, akik vállalják, hogy elmondják, hogy mi ez a jelenség. Tehát hogy lehet az, hogy valaki egészen mást mond, mint ami az egész eddigi életműve, és nagyon kevesebb voltak ilyen bátrak, hogy ezt vállalják, talán ketten összesen a 2000-es években.
Nem tudom, ezek szerint van még terület a szociális szektoron kívül, ami nem változott 20 év alatt, mert jelen pillanatban sem sokan vagyunk, akik egyáltalán elmerjük mondani, hogy most elnézést, de kicsit kilépek ebből a szakmai területről, vagy hogy nagyon szakmaian fogalmazzak, de az egyik interjúban muszáj volt már azt mondanom, hogy a bunkóság az nem egy pszichiátriai kategória, vagy nem pszichológiai feladat vele, bármit is tennem, hanem valójában ez egy emberi dolog, egy jellem probléma lehet, egy nevelési kérdés. A csoportnak kell kivetnie magából azokat az embereket, akik nem tudnak integrálódni, és ugye az illemtant, az erkölcstant, a jellemfejlődés, azt valahol így tanuljuk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiben valóban én egyetértek azokkal a hangokkal, akik megkérdőjelezik, hogy most miért én vagyok ott. És erre én pedig azt szoktam válaszolni, hogy ez nem kizárólag pszichológiai kérdés, hanem én egy értelmiségi emberként, egy gondolkodó emberként, nőként vagyok jelen nagyon gyakran a nyilatkozataimban, hiszen már eljutottunk egészen addig a mélypontig, amikor nők megalázása is valahogy a közpolitikának egy ilyen fontos, vagy valakik számára fontos kérdésévé vált, és én nem fogom azt hagyni, hogy nőket alázzanak a képernyőn, akár politikailag, akár bármilyen szinten, és szerintem ez történik. És akkor, amikor ezt először így érzékeltem, és a saját bőrömön éreztem azt, hogy most engem azért támadnak, mert miért kell lehetsz klinikai szakpszichológus? És erre az egyetlen válaszom az volt, hogy nem kell. Ehhez normatív, emberi hozzáállás kell, hogy lássuk azt, hogy amikor egy bántalmazott nő elmondja, hogy ő bántalmazott, azt nem rögtön 86 kérdőjellel kommentálom, hanem először is az empátiámat használom. És azt mondom, hogy majd az igazságszolgáltatás elvégzi a saját munkáját, nekem nem kell állást foglalnom, nekem egyetlen egy dolgom van embernek lenni, és mondjuk az áldozat hibáztatást nem megtenni, hanem annyit mondani, hogy együtt tudok érezni valakivel. Úgyhogy innentől kezdve már az elmúlt fél évben nagyjából egy kicsit bennem is keveredik, hogy éppen pszichológusként vagyok jelen, vagy nőként, vagy anyaként, vagy egyáltalán
így
egy gondolkodó
emberként. Egy irtozatosan fontos témát vetettél fel, és azt ígérted, hogy az idei év szakmai munkája részedről ezzel fog telni. Úgyhogy ígérem, hogy erről a témáról fogunk alapvetően beszélni, de azért, ha már így belevágtunk, akkor Magyar Péter jelleméről hadd kérdezzünk pár dolgot, tehát valóban klinikai eset?
Van egy olyan személyiség fogalom, hogy narcisztikus személyiség zavar. És erről azért fontos tudni, mert nem Magyar Péter az egyetlen, sőt tömegével érkeznek olyan...
Az említett Gyurcsány egyébként ide tartozik? Vagy ő egy lájtosabb kiadás, hogy ennek?
Én mindenkinek a viselkedését tudom megítélni, tehát ez nagyon fontos leszögezni, hogy én azt tudom megítélni, ahogyan ő a képernyőn viselkedik. Valójában ugye ez a média persona, tehát az, ami megjelenik egy média működésben, egy konferencián, egy kiállásban, stb. Úgyhogy nem tudom, hogy ők személyesen, klinikai szintű problémákat hoznak-e, de azt tudom mondani, hogy az, amikor ők kiállnak, és Gyurcsány Ferencet is hadd értsem ide, bár kicsit más kategóriába sorolom, de mégis azt gondolom, hogy a narcizmusnak egyfajta olyan megnyilvánulása, ami káros társadalmi szinten, magára a társadalmi gondolatra. És ez azért nagyon fontos kiemelni, mert amikor valaki kiáll, és ő elfogadja, hogy valaki messiásnak tartja, az szerintem megalázása a hitnek, a kultúrának, a nemzetünknek, a történelmünknek, és ott van egyetlen egy szimbólumban mindaz a patológia, amiről itt egyébként szó van.
Ennek egyébként milyen következménye lehet, hogyha az ember döntési pozícióba kerül, tehát ha Magyar Péter például miniszterelnök lenne?
Hát ha bármit megtehetek. Hát milyen üzenete van annak, ha valaki elfogadja, és nem azt mondom, hogy ő mondja magáról, elfogadja azt, hogy bárki is messiásnak hívja. Hogy lehet felvállalni egy ilyen fogalmat? Hogy lehet felvállalni egy ilyen erőteljes dolgot?
Jó, de itt hozzá kell tenni, hogy a narcizmus nem szokta kísérni az agresszivitás. És itt azért azt lehet látni, hogy itt egy nagyon komoly agresszív hajlam is megmutatkozik, ami viszont arra utal, hogy hát akár visszavezethető egy ilyen Rákosi-féle világra, ugye Rákosiról is azt kell tudni, hogy ez egy nagyon művelt, kulturált ember volt, de narcisztikus volt, és ugyanakkor mérhetetlen agresszív volt. És hova vezetett az út? A gyilkosságokba, a megaláztatásokba és mindenbe. Tehát ez egy nagyon veszélyes, hogy mondjam, jellem.
Pontosan azzal azért vitatkoznék, tehát a narcizmusban nagyon gyakran megjelenik az agresszió, frusztráció, pont azért, mert a narcizmus úgy alakul ki, hogy valaki nem kapja meg azt a figyelmet, azt a szükségletet, azt a... tehát elhanyagoltnak érzi magát.
Vagy azt érzelmileg... a sallert, nem?
Hogyan?
Azt a pofont.
Én ilyet nem mondhatok. Mindenképpen egy elhanyagolt személyt képzeljünk el. Egy elhanyagolt gyereket, aki mondjuk nem úgy kapja meg az anyai szeretetet, nem úgy kapja meg az anyai törődést, nem akkor etetik, amikor éhes, hanem akkor, amikor 2 óra van, mert azt írta le a tankönyv. Nem veszik fel, nem ölelgetik meg, hanem azt mondják, hogy hát te játsszál egyedül, mert sírni meg kell tanulni, hogy táguljon a tüdőd. Olyan sok ilyet tudunk mondani, amik az elmúlt évtizedekben azért azt mondjuk, hogy nevelési módszertant változtatta.
De mondjuk most Magyar Pétert nem szívesen vennénk föl az ölünkbe, hogy melengessük és gyengéd vonzalmat bizonyítsunk.
Én egyértelműen tudom azt mondani, hogy nem, de úgy hallom, hogy számos ember meg szívesen lenne az ölébe, vagy venni az ölébe. Most én nem akarok az ő ízlésükhöz hozzászólni. Minden esetre az viszont igaz szerintem, hogy ha nincs önkontroll, akkor ez egy borzasztóan veszélyes személyiség, működésmód. És egyébként nem feltétlenül patológiás. Tehát a patológia vagy a klinikum területe az már az lesz, amikor ő valóban egy nemzetellenes cselekedetet hajt végre. Az lesz, amikor nem tudja kontrollálni az indulatait, és valakinek a telefonját a Dunába dobja. Ja, ez már megtörtént.
De akkor viszont lépünk szóval... még egyel tovább, tehát narcisztikus agresszivitás. Hát van itt egy harmadik történet, hogy a jellem gyengeség, az, hogy a nagyzolás, az ígérgetés, az ígérgetéseknek a be nem tartása és a hazudozás. Tehát ez tulajdonképpen elvezetett, legalábbis ha most Magyar Péterről beszélünk, a hazudozáshoz, hogy ígér valamit, és semmit nem tart be.
Olyan érdekes, mert amikor egymás mellett említjük Magyar Pétert és Gyurcsány Ferencet, akkor nekem rögtön egy ilyen régi, már nem használt pszichológiai fogalom jut eszembe, a vékonybőrű narcisztikus és a vastagbőrű narcisztikus.
Jó.
És hát azért szerintem mindenki ki tudja találni, hogy melyik, és én azt gondolom, hogy ez például egy probléma, már... Péter sikerességét is fenyegeti, hogy ő vékony bőrű, tehát hogy ő átmegy, megsértődik, olyan dolgon is megsértődik, amire szerintem egyáltalán nem kellene reagálni, sokkal sikeresebb lehetne, ha lenne önkontroll. De nincs.
Akkor kell neki egy pszichológus, aki segítene neki.
Csak ne én legyek.
Akkor Magyar Péterről, és aztán tényleg tovább lépünk a nála sokkal fontosabb ügyre. Ez pedig az, hogy vajon miért bocsátják meg neki a hívei, hogy így bánt a feleségével, lehallgatta, megalázta, gyakorlatilag közszájon forgott az ő családi drámájuk, ezt miért bocsátják meg nekik az emberek?
Szerintem nem hiszik el. Tehát szerintem a legtöbben nem hiszik el, hogy ez így történt, mert ez a jó ember nem tehetett ilyet a feleségével, és ez egy egyszerű elhárító mechanizmus.
De két nő még ellene vallott, akiket szintén megalázott.
Pontosan, sőt, egyébként ügy is van belőle, tehát itt nem csak arról van szó, hogy valaki mondott valamit a levegőbe, vagy akár a médiába, hanem valóban van belőle, ha minden igaz, akkor jelen pillanatban is büntetőeljárás, de én azt gondolom, hogy itt ez van, tehát ugyanolyan, mint szerelemben, hogy jön a rózsaszín köd, és a rózsaszín ködöt nagyon nehéz átvinni. Hát kérdés lesz az, hogy egyébként a szerelem az olyan 7-11 hónapig tart, bocsánat, ha valaki nem tovább, de egyébként fiziológiailag, vagy biológiailag...
A férfiak mellett sokkal tovább tart.
Vagy sokkal többször tart. De
igen, ez egy jó meghatározás.
De minden esetre, és persze újra is bele lehet valakivel szeretni.
Hosszan többször.
De sokféle változata van, de mondjuk én azért kíváncsi leszek, hogy milyen élettartama van egy olyan kapcsolódásnak, még akkor is, hogyha ilyen közvetett kapcsolódás, hogy mondjuk valaki rajong érte, és hogy milyen élettartama van akkor, hogyha nincsen ennek konkrét tartalma. Mert hogy szerintem egyébként az is egy jellemhiba, hogy valaki kimer úgy állni egy tömeg elé, egy nemzet elé, hogy igazából nincs tartalom. Ő egy, én amit látok, és azért elég sok média szereplőt elemeztünk az elmúlt években, és azért a politikai pszichológiát meg tanítom, tehát hogy egy kicsit azért mégiscsak nemzetközi szinten is próbáljuk figyelni azt, hogy ki hogyan áll az emberek elé. Én nagyon gyakran azt látom, hogy ő nagyon szép, gyönyörű a külcsíny, tehát a marketing az szépen meg van csinálva, a kommunikáció, a PR szépen fel van építve, de igazából ennek szét kell esnie. Ez nem lehet egy nemzetnek az alapja. Történt ilyen. Vannak olyan nemzetek, amelyek túlélik, hogy egy showman az elnök. Van ilyen.
Justin Trudeau most bukik, de ez egy másik téma.
Tudunk jó párat, de azért mégsem ez lenne. Szerintem nekünk egyébként kulturálisan sem adott ez a fajta dolog, hogy ezt elfogadjuk. Tehát
na jó, legyen igazad.
Nem gondolom.
Megígértük, hogy egy sokkal fontosabb témával hívunk, és persze nyilván a legfontosabb téma, hogy Magyarország sorsáért kifelel, de azért az a 700 ezer ember, akit segítőnek neveznek, és te magad is segítőnek neveztél, olyan emberek, akik bár nem a versenyszférában dolgoznak, és nem közvetlenül tesznek hozzá a GDP-hez, de a társadalom talán legfontosabb szereplői, akik másoknak segítenek, gyermekvédők, szociális munkások, hajléktalan gondozók, és tágabb értelemben még sok mindenki, többek között a pedagógusok is. Róluk azért beszéljünk most kevesebbet, mert róluk nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években. Viszont amit kiírtál a Facebookra, hogy mit ér a segítő szakma, még mindig ott tartunk, hogy az, aki nem közvetlen GDP termelő, vagy számos minőségi és nem feltétlenül mennyiségi eredményt produkáló, az nem kapja meg a megfelelő elismerést, írod ki felkiáltó jellel. Erről az oldaladról nem ismertünk.
Az kár.
De
azért, hát rólam azt kell tudni, hogy én a gyakorlatban dolgozom, kórházban dolgozom, és mindig is az egészségügyi rendszerben szocializálódtam, és én erre büszke vagyok, sőt szeretem is. Tehát az a sokat szidott magyar egészségügy, ami sokak szempontjából akár rossz is, és van, amikor nem működik, és nem mondom, hogy nincsenek benne óriási hibák, vagy olyan dolgok, amiken lehetne javítani, de én ezt szeretem, ezt a közeget, és ez a magyar egészségügy, azért recsegnek a fogaskerekek, de mégis működik. És ugyanezt láttam a kollégákon, ugyanis mi olyan szemléletben dolgozunk, a Bajai Kórházban talán kifejezetten, de szerintem erre is megy a világ, hogy nem önmagam állok egy kliens mellett. Tehát nem lehet ma megtenni azt, hogy valaki jön hozzám, fordul egy depressziós problémával, és én csak azt a depressziót fogom elkezdeni kezelni, fogok vele beszélgetni erről. Hiszen, hogyha ő hajléktalan, akkor meg kell oldani azt a szociális dolgot, tehát a szociális munkást fogom először felhívni, hogy miben tud ő segíteni, hogy legalább a biztonsága meglegyen ennek az embernek akkor, amikor 3 nap múlva, vagy 3 hét múlva tőlünk el fog menni, tehát a kórházi ellátásból ki fog.
Ugye a Mandinernek nyilatkoztál erről hosszabban, a segítők minden társadalom szívei és lelkei, mondod, érdemes a cikket elolvasni, de ebből kiemelnék még egy mondatot. Jelenleg kijelenthető, hogy a segítők mindennapjai során már csak kármentés zajlik, haladunk egy mentális és egészségügyi katasztrófa felé, ami legfőképpen a fiatalokat érinti. Na jó, 2 mondatot emelek ide, először maradjunk ennél a mondatnál.
Igen, így látom. Évek óta kommunikálom, hogy óriási a gond, mekkora a baj. Főleg a fiataloknál, mert a fiatalok esetén megnövekedett az önsértéseknek a száma. Soha nem láttunk korábban, szerintem 10 évesen, 9 évesen öngyilkos gyerekeket. Nem láttunk olyat, hogy tömegével lennének ellátatlanok. És nem a rendszer miatt. Nem a rendszer miatt, hanem azért, mert akkora tömeg lett ez a problémás réteg, hogy semmilyen rendszer nem tudná ellátni. Máshogy kell reagálnunk. És én ezt szeretném ezzel az üzenettel átadni, hogy közösen kell, és máshogy kell reagálnunk. Nem a magyar egészségügyet színi, ezeknek a gyerekeknek 18 éves korukig be se kellene tenniük a lábukat az egészségügyi ellátórendszerbe. Tehát nem az egészségügy hibája és problémája, hanem az a probléma, hogy nincs prevenció. Az a probléma, hogy a szülők nem tudatosak. Az a probléma, hogy beengedtük a mainstream trendeket, ami azt jelzi, hogy a digitális térbe odaül a gyerekem, legyen 16 éves már, a 16 éves gyerekem odaül mondjuk a számítógép elé, de nem kell, ugye zsebében van az egész világ, kinyitja az okostelefon, és egy perc alatt lehet, hogy több száz olyan inger éri, amire nincsen felkészülve. Hopp, felugrik egy pornográf tartalom. Hopp, a következőben felugrik egy influencer, aki politikailag nagyon megmondja a tutit, csak éppen nincs tartalom. Hasonlít egyébként Péterhez. Ezért is kötődik szerintem az egész téma valahol a politikához, valahol a politikusokhoz és a vezetőkhöz, mert nem vállaltak felelősséget azért, hogy állj, van egy morális határ, amit legyen egyezményes, hogy nem lépünk át. De itt átléptük az elmúlt években, vagy akár Péter megjelenése ebben egy fontos dolog, egy vörös vonal, mert megjelent az, hogy akár bántalmazó is lehet valaki, aki vezető, aki politikus. Megjelent az, hogy igazából szabadon lehet bárkit bántalmazni, mert utána egy mentelmi jog mögében be is bújik.
Tehát, igen, hogy... de ahogy mondjam, a rajongói, vagy a választói eltűrik ezt a magatartást, tehát ők ezt, tehát hogy mondjam, igen. Nagyon alacsony szintre szállt le ma Magyarországon az a közerkölcs, az a morális felfogás, ami eddig sokkal magasabban vitte fel a mércét, és ez nagyon nagy baj.
És ez ugyanaz, amiről én is beszélek, tehát én azt gondolom, hogy ez itt összefügg ez a két-három témakör.
De minden választó mellé egy szakpszichológust állítani.
És milyen jó lenne, nem is kellene. Tehát én pont azt mondom, hogy meg kellene előznünk azt, hogy ide eljussunk, hogy egy ilyen morális kétségbeesés, egy ilyen, és a fiataljainkat, tehát a jövőnket érintő a legsúlyosabb probléma, amikor tényleg valaki nem tudja eldönteni, hogy fiú vagy lány, akkor hogy fog tudni abban dönteni, hogy egyébként mi a jó döntés a nemzet számára, szimbólumokban, hogyan fog ő gondolkozni?
Jó, de bocsáss meg, egy kicsit közhelyes az, hogy úristen, a telefonon mit látnak a gyerekek. Biztos, hogy ezzel is foglalkozni kell, és elképesztően fontos, de hát ennél konkrétabb problémáink vannak. Az a problémánk, hogy amikor mondjuk a kegyelmi botrány kibukik, amit hozzáteszem 2010-es évek elejéről származnak ezek a bűnügyek, amiből aztán lett a későbbi botrány, ott például, amennyire én jól értettem a vádiratot és az ítéletet, ott egy kifejezetten jómódú gazdag ember fiatalon azért ment el a gyermekvédelembe, hogy szexuálisan kiélvezze az ott dolgozó fiatalokat, vagy ott nevelt fiatalokat. És ez ugye nem lett kimondva az ítéletbe, de teljesen egyértelmű. Most valaki, aki milliókat keres, minek megy el 200 ezer forintért egyébként borzalmasan rossz közegben munkát végezni, és ráadásul bűnös is volt, és lebukott, és elítélték. És tele van ilyen gazemberekkel az egész rendszer. Ugye az Ábrahám Robinak a sztoriából tudjuk, ahol ha nem az érintettek is, de a nevelő is nagyon bátran vállalta a véleményét, hogy gyakorlatilag, mint a pizzafutárok úgy járnak a 14. életévüket betöltött intézeti gyerekekért, és kiviszik őket ilyen belpesti, meg belbudai liberálisoknak, de most lehet akárki, a kénye kedvére tulajdonképpen prostituáltként. Ha, nyilván még aberáltabb dolgokra is, de ezt most hagyjuk. Tehát itt azért ezer sebből vérzik ez a dolog. És az a 700 ezer ember, akiről beszélsz, azoknak, akik időseket gondoznak, akik az elfekvőnek csúfolt osztályokon dolgoznak, nővérként, hát ők ugye még nem kapták meg azt a jelentősebb fizetésemelést. Az orvosok, a tanárok valamennyit kaptak, ők nem. És mindjárt nem csak a pénzen múlik, de hát azon is múlik, hogy megél egy ilyen áldozatos munkát vállaló ember abból, amit azért kap, hogy gyerekekre vigyáz, hogy fiatalokat nevel, hogy időseket lát el kórházban és szociális intézetekben. Mert gondolom erre utaltál, tehát azért az pontosan, a bátor három mondat, amit kiírtál a Facebookodra, pontosan, hogy az idei évedet ennek szentelet, gondolom, az nem arról szól, hogy az okostelefonozásról szeretnéd leszoktatni
nem,
a fiatalokat.
Ez csak egy részterülete, amivel persze kell foglalkozni, és valóban talán mélyebb problémák húzódnak, amikor először ezekről az ügyekről, vagy hasonló ügyekről, pedofil ügyekről, emberkereskedelemről, prostitúcióról nyilatkoztam a médiában, akkor is már az volt az első gondolatom, hogy csókolom, megérkezett a klinikum a háztartásokba, amikor végre elkezdünk róla beszélni. De mi nekünk minden nap ilyen. Tehát minden nap azzal szembesülünk, hogy valaki szexuális bántalmazással megérkezett hozzám, hogy segítséget kérjen. A következő pillanatban az a nevelő fog hozzám megérkezni, aki éppen ellátja azt, akit bántalmaznak otthon, vagy akinek nincs mit ennie, vagy akinél a 8. testvér születik, és konkrétan nincsen WC, nem hogy a lakásban, de a házban sem. És akkor megjön az a nevelő, és akkor én elkezdek vele dolgozni egy terápiás munkában. És nagyon gyakran azt látom, és bár kiváló partnereim vannak, ezt szeretném leszögezni, tehát azok a partnerek, akikkel én dolgozom, ők konkrétan küldik a saját munkatársaikat, és azt mondják, hogy rendben, akkor tessék menni, és elengedünk a munkából arra a heti 1 vagy 2-3 órára, amire neked szükséged van mentálhigiénésen. De nem minden munkahely ilyen, nem minden vezető ilyen, sajnos, és nem minden munkatárs ilyen. Tehát, hogy egyszerűen edukálnunk kell, és ezt a szektort kellene először edukálnunk, hiszen folyamatosan olyan magas stressz szint alatt dolgoznak. Én is egyébként, de a mi rendszerünkben szupervízióm van egyébként 4. 4 szupervizor között forgok folyamatosan, ahhoz, hogy legalább a stabilitást meg tudjam tartani, ahhoz, hogy mellett a gyereket tudjak nevelni.
De akinek így kellene gondolkodni, amúgy mindennapi megélhetési problémákkal küzd, akkor nem tudja annyira beleélni a
pontosan.
Azért azt az hozzá életében kell tenni, hogy szóval mindig alá volt becsülve ez a munka, tehát ahogy ugye a bevezetőben mondtad, gyermekvédelmi felügyelő, ifjúságvédelmi felügyelő voltam, nevelési tanácsadó, soha nem voltak ezek az emberek megfizetve, és ugyanazok a bajok voltak a gyerekekkel, a fiatalokkal, a szülőkkel, mint ma. Azért ugye a 60-as, 70-es évek kádárizmus alatt jellemző volt az alkoholizmus. Az emberek kilátástalannak érezték a helyzetüket, lakáshoz jutni szinten alig lehetett, és emiatt családok szétestek. És én írtam egy könyvet még 1981-ben szökés közben, és a Mámor, a szökés közben az állami gondozottakról szólt, és a Mámor pedig az alkoholban menekülő nőkről. És egy valamit hadd olvassak fel, ami mindent jelez, ez, hogy ugyanazok a problémák ma is, mint akkor voltak, tehát nem változott semmi, de még egyet tegyek hozzá, hogy a gyermekvédelmi rendszer, akár kommunizmus volt, akár nem, nagyon fejlett volt. Tudnélik, az már a múlt század elejétől kezdve ki lett építve, és régi, jól képzett pedagógusok, nevelők foglalkoztak mindig a gyerekekkel. Elvétve kerültek oda nem való emberek, de ez, amit mondott a Gergő, tehát olyan emberek, akiket soha nem szabad volna gyerekek közé kerülni. Na most itt egy kislány, egy 14 éves lány szólal meg, akkor a 80-as évek elején kerestem meg a Vidám Parkba, gyülekeztek a csövesek és a galeri, akik elmenekültek otthonról, és akkor ez a lány azt mondja, hogy én itt érzem jól magam, ez megszokás, én már itt érzem jól magam, én itt otthonra találtam, itt, ha van a barátomnak egy forintja, ha találkozom vele, azt mondja, szevasz, náci, éhes vagy? Éhes, oké, veszünk 2 kiflit. Egyik a tiéd, másik az enyém. Itt már otthon érzem magam. Itt mindenki testvér, és itt tisztelnek. Tehát, hogy keresik a közösséget, keresik a szeretetet, az otthont, amit nem találtak meg. És egy másik lány viszont azt mondja, itt is egy rövid kis részt olvasnék fel, hogy tulajdonképpen azért szököm, mert nekem anyám nincs. Tehát megszöknek otthonról, megszöknek az állami gondozásból. A 70-es, 80-as években évente 2500-3000 fiatal szökik meg. És akkor vannak ezek a bácsik, szakállas bácsik, ezt csak idézőjelben mondom, akik alkalmi szállásokat adnak ezeknek a gyerekeknek, és ott történik ez a pedofília és minden egyéb. És még itt egy gondolat, hogy apám az olyan, hogy nem dolgozik már évek óta, 40 éves, és már évek óta nem dolgozik. Reggel elmegy, otthonról éjfélkül hazajön tök részegen. Mindig engem ver. És ha a nagyszüleim valahová el akarnak engedni, mert ők nevelnek, akkor ő mindent megtilt, és mindennek én vagyok az oka. És megszökik. Tehát gyakorlatilag ugyanazok a problémák vetődnek föl, csak ma, amiről Melinda is beszél, ma ugye ez egy szinten magasabb, tehát hogy most a okostelefonnal, a laptopokon, az interneten keresztül jutnak még mérgezőbb, hogy mondjam, hatásokhoz.
Szeretnék erre rákapcsolódni, nagyon-nagyon fontos, ugyanazok a tünetek is. Tehát ott tartunk, hogy soha nem volt ilyen rossz a mentális állapot.
Tehát most még rosszabb.
Soha nem volt kiadva ennyi pszichiátriai diagnózis, soha nem volt kiadva ennyi gyermekkorú pszichiátriai diagnózis. Gyermekkor mit jelent az? 10 éves kor alatt. 10 éves kor alatt pszichiátriai diagnózis. Hát ez valami szörnyű szerintem, ez egy katasztrófa. Ez szülőként konkrétan én úgy érzem, hogy ez az igazi vörös vonal.
De Melinda, azért mondjunk azt, hogy azért a 10 millió lakoshoz képest, és a több, legalább 1,5-2 millió fiatalhoz képest, azért körülbelül hány százalék, akik azért veszélyeztettek, tehát azért...
Nemzetközi felmérésekből, amikben benne volt Magyarország is, ezek a statisztikák azt mondják, hogy akár minden negyedik gyermek érintett.
Ez nagyon sok.
Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak, hogy érintett, tehát itt... Én ezt látom változásnak. A problémák ugyanazok maradtak, tegyük fel, de azért tudjuk, hogy nem igaz, mert digitális autizmus nem volt. Nem volt ennyi tanulási zavar. Nem volt ennyi személyiségzavar. 10 éve, amikor én
gyerekek
beléptem.
Nem tudnak olvasni, hát egészen döbbenetes, ami
akkor mégiscsak változott valami.
Rosszabb irányba,
és ráadásul én 10 évvel ezelőtt, amikor beléptem a klinikumban, és szupervízió mellett elkezdtem tevékenykedni, akkor az úgy nézett ki, hogy 10-ből jött egy személyiségzavar. A többi depresszió. Nagyon jó protokollok vannak, fantasztikus gyógyszerek, nagyon jó kezelési eljárások, tudtuk mit, hogyan kell csinálni. A többi szorongás szintén tudjuk, hogy és mit kell csinálni. Most az arány azt jelenti, hogy 10-ből 5 személyiségzavar. És a személyiségnek változatos torzulásait látjuk, és sajnos ilyen szempontból én azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal mélyebbre süllyedtünk, mint 10 évvel ezelőtt, és ez csak 10 év,
de
nem 30 év.
Ez nincs köze az, hogy a tömegsport háttérbe szorult. Tehát ma már csak azok tudnak sportolni, akinek van, amelyik családnak van pénze, aki meg tudja fizetni. Hiszen a sport az mindig egy olyan nagyon fontos tevékenység volt, ami elvonta a fiatal korúaknak a figyelmét a rosszról.
Borzasztóan sok szerepe van annak, igaz? Hogy nem sportolnak a gyerekek. Magyarország világviszonylatban az 5 között van, a legelhízottabb nemzetek között, az 5 között vagyunk a függőségek területén, alkoholról beszélek, drogban nem vagyunk az 5 között, hála a jó égnek, de vannak azért olyan csoportok, ahol meg kifejezetten magas, maga a drog téma, de azért hozzá kell tennem, hogy nem csak ezekről van szó, hanem igenis szó van a digitális képernyőkről, szó van Magyar Péterről, amikor azt mondja, hogy semmi nem számít. Nem számít az, hogy valaki férfi, nő, verekszik-e, nem verekszik, hogyan kommunikál, milyen erőszakos tartalmat ad át, az is számít, nem csak az, hogy a Netflixen mit látott a gyerek. És az is számít, hogy mit gondol arról, hogy mi lehet egy agresszorból, mivé válhat egy bántalmazó. Ezek mind-mind szerintem, és ebben van talán a változás, a személyiségnek a legmélyebb rétegét célozták meg, nagyon egyszerű azért, hogyha összerakjuk ezt a folyamatot. Megérkezik mondjuk egy mainstream trend, először is az egyházakat gyorsan válasszuk le az emberekről, mert a spirituális identitás rész az az egyik legmélyebb identitás részünk. Ezt gyorsan válasszuk le, az egyházakat állítjuk
tehát
be úgy, mint hogyha...
támadják az egyházakat, pont a pedofiliával.
Velük kezdték ráadásul.
Így van, és ez úgy tűnik, mintha csak a egyházakban lennének ilyen ferdehajlamú
emberek. Holott emberek. Egyáltalán nincs így a statisztikák
így van,
szerint.
Igen.
Tehát nincsen több pedofil személy az egyházi körökben, mint az átlag társadalomban. Ez egy nagyon fontos kritérium, és ezt elhazudták. Konkrétan arról van szó, hogy gyorsan le kell választani az egyházat. A spirituális identitás pipa, kiixeltük. Nincs már kihez fordulni, nincs már elmenni közösségbe egy bibliakör, hittanóra, támadjuk a hittanórát folyamatosan, és akkor majd egyszer csak a szülők nem fogják már hittanra vinni a gyerekeiket. A nemi identitásról szintén van szó, tehát azt is gyorsan le kellett bontani. Szerencsére Magyarországon egyébként nem történt meg az a lebontás ezen a területen, mint amit nyugatabbi társaink elszenvedtek, de azért súlyos torpedókat kaptak a fiatalok identitás témakörben. Arról nem is beszél, vagy utána választjuk le az apákat, mert ugye az apák is bántalmazók. Kanadában nem egy apáról volt szó a hírekben, aki jelen pillanatban, vagy azóta talán kijött, de börtönt, büntetést kapott azért, mert nem volt hajlandó elfogadni a gyermekének a nemváltását, gyermekének a nemváltását, jól hallották a nézők, és nem volt hajlandó más néven szólítani. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan lehet látni, hogy az a legmélyebb identitás részek, amik részben biológiai adottságúak, részben pedig nevelés kérdése, inkább egyébként környezeti nevelés által megszilárdítandó. Tehát van egy alkati dolog, ami utána a nevelés által és a szülők által lesz megszilárdítva. Mm. És ez kapta meg a legsúlyosabb torpedót, és ezért vagyunk ennyire mélyen, szerintem.
Még azért arra az egyre hadd kérdezzek rá, amit ebben a nagyon ígéretes Facebook posztodban írtál. 700 ezer magyar polgár a nemzet szíve, lelke, a versenyképesség záloga. Ezzel el is árultam, hogy 2025-ben számomra mi lesz a legfontosabb téma. Alig várom, hogy megmutathassam a klinikai szakpszichológia és a közgazdaságtan szerelem gyerekét. Na, hogyan tud segíteni ennek a 700 ezer embernek?
Először is szerintem le kell tennünk azokat a tanulmányokat, amik konkrét számadatokat mutatnak. Hogyha ezt megtettük, akkor remélhetőleg lesznek olyan kormánypárti, teljesen mindegy, lesznek olyan politikusok, vezetők, és egyébként a cégvezetők ezt sokkal jobban érzik a piacon. Ugyanis a piacon akkora a verseny, hogy muszáj nekik a mentális egészséggel, a lelki kérdésekkel foglalkozni, és például nem véletlenül van már minden magára valamit adó cégnél, ott van a pszichológus, és segíti a munkatársakat a hétköznapi munkában. Reméljük, hogy az állami szektorokban is ezeket meg tudjuk mutatni, be tudjuk állítani, és egyébként azért hozzáteszem, hogy én azt is remélem, hogy az is számít, hogy itt nem mindig extrém költségek bevonásával lehet csak innovációt elérni. A rendszert muszáj fenntartani, már a fenntartáshoz is fejleszteni kell.
No, köszönjük szépen. Végszónak annyit, hogy le a kalappal, tehát, hogy valaki ráadásul ilyen fiatalon egyszerre legyen ott a flaszteren a hétköznapi pofoszkodásban és munkában, és próbáljon tudományos megoldást találni, ráadásul a médiában is próbálja felhívni a figyelmet egy nagyon súlyos és fontos ügyre. Hát ilyet ritkán látni, úgyhogy...
Köszönöm szépen!
Engedd meg, hogy nagy tiszteletünket fejezzük ki. Hal Melindát hallották, akit Stefka Istvánnal kérdeztünk nagyon kemény ügyre.
Köszönjük mi is, hogy eljött.
Köszönjük!